Nem tudom, hogy kiderült-e mindjárt a számára, mi férj és feleség vagyunk, már 20 éve, tehát így a mi közösségünk egy kicsit előbb indult, mint ahogy a Korátumai Kriszti tagjai lettünk. És az elején szeretnék egy kis közvéleménykutatást végezni, néhány nagyon különböző kérdést teszek föl. Hányan vannak itt olyanok, akik az Emmanuel közösség tagjai? Igen. Hányan vannak itt olyanok, akik már életükben voltak Korátumai Krisztis alkalmon, gyógyító alkalmon, tűzésvényük valami, ez is egy szép szám. Hányan vannak itt olyanok, akik gyakorló katolikus hívők? És hányan vannak itt olyanok, akik nem, akik érdeklődők, de nem járnak templomban? Igen. A bátorság külön megérte egy valamit, Isten hozott benneteket is. Ahogy jó házaspárhoz illik, így felváltva fogunk majd egy kicsit haladni, mindig amikor az egyik elfárad, akkor a másik folytatja, és most a bolyat kezdi a
dolgot. Gondolkodtuk, hogy hol is kezdjük, mindig olyan nehéz valamit így elkezdeni, belevágni, hogy honnan kezdjük, mind kezdjük. Igazából arra gondoltam, hogy onnan kezdeném, hogy én egy katolikus családban nőttem föl, egy teljesen rendes, átlagos, keresztény katolikus családban, ugye a szüleimnek a hogy mondják ezt? Tehát a szüleim a kommunizmus alatt is jártak minket hitarra, tehát ezt elismeréssel adózom nekik, hogy akkor is lejártak, nem ismerte én, mert a pasaréta jártunk hitarra. És amikor megbérmálkoztam, akkor a rendel ellentétben nem kibérmálkoztam az egyházból, hanem minket úgy készítettek föl itt pasaréten, hogy egy Szentlélek szeminárium előzte meg a bérmálkozást. Úgyhogy a bérmálkozás maga az egy teljesen tudatos, felnőtt keresztény döntés volt a számomra, a felnőtt keresztényé válaszra. És ezt azért mondom el, mert gondolkodtam, hogy honnan kezdjem. Én ide datálom vissza azt körülbelül, elkezdett engem az érdekelni, hogyha hiszem a Bibliában leírt dolgokat, és hiszem azt, hogy Jézus nem csak egy történelmi személy volt, hanem ugyanaz volt egykor, ma is mondom, oké, elrobbantosan dobálom a lényeget, hogy ne rángassam. Tehát, hogyha hiszem ezt a mondatot, ami a Bibliában le van írva, már pedig én hiszem a Bibliában, ami le van írva, az igaz, Jézus nem hazudott, minden úgy van, ahogy a Bibliában le van írva. Tehát van ez a mondatunk, Jézus Krisztus ugyanaz tegnap, ma is mindörökké. Tehát, hogy nem csak egy történelmi személy, hanem hittem azt, és hiszem azt, hogy egy valóságos Isten és valóságos ember, hogy meghalt és föltámad, és ma is él. És ugye ő mondta, mielőtt fölment a mennybe, azt mondta ugye a tanítványnak, hogy akik hisznek, azokat ezek a jelek fogják kísérni, betegekre teszik a kezüket, és azok meggyógyulnak. Ezt Jézus mondta. És azt is mondta, ami még meredekebb, hogy aki hisz bennem, ugyanazokat a tetteket viszi végbe, amelyeket én végbe vittem, sőt, még nagyobbakat is, mert az atyához megyek. És ugye hát föltetétek zömmel a kezdeteket, hogy katolikus keresztények vagyunk itt mindannyian, tehát tudjuk, hogy Jézus milyen tetteket vitt végre, ugye betegeket gyógyított, örököket üzött ki, leprásokat tisztított meg, halottakat támasztott fel. És utána azt mondja, hogy aki hisz bennem, ugyanazokat a tetteket viszi végre, amelyeket én végre vittem, sőt, még nagyobbakat is. Na és innen számozott az én problémám, hogy én hittem, hogy ez mindaz, ami nem a írva, az igaz, és jártam templomba, és nem láttam, hogy ezek a dolgok történnek. És ez nagyon-nagyon zavart. Ez odáig fajult, hogy mindenki, aki engem ismert, azt tudta, hogy nekem az a probléma, mert én fűtőfát lándon kérdeztem papoktól, olyan emberek, akiktől úgy gondoltam, hogy választ tudnak elállni, akkor hol van itt a diszkrepancia? Ez van leírva, és ez nem történik, vagy ez az egyház, tehát mi itt a gond? Ugye nem én számoltam össze, de egy ismerősünk összeszámolt, hogy a négy evangéliumban a jelek és csodák 38,5%-át teszik ki a négy evangéliumnak. Tehát Jézus munkáját, Jézus földi életét majdnem fele részben a csodák, a jelek és a örültözés, a gyógyítások jellemezték. De egyszerűen nem értettem, és ugye, hogyha megnézzétek ezt a két mondatot, amire akár gyorsan vissza is kitérhetünk, hogy akik hisznek, azokat ezek a jelek fogják kísérni, illetve nagyobb tettek, hogy nem mondja azt, és igaz, hogy mindez igaz az apostolok cselekedeteire. Vagy mindez igaz a késői, a korai egyházra. Ez a mondat nincs benne Bibliában, most megőszeditek, tényleg nincs benne. Hanem az azt jelenti, hogy akkor ez mindenki ügyre kell, hogy vonatkozzon. És akkor az én nagy keresésemben, ugye akkor voltam szerintem körülbelül 20 éves, ugye mindenféle választokat, hogy más korban éljük. De ha megnézzük, ha igazából belegondoltok, akkor persze a környezet megváltozott, az orvostudomány bizonyos országokban jobban elérhető, Viszont egy csomó olyan új betegségére, meg orvosként nagyon jól tudom egyébként, hogy sokszor kevésszer tudjuk az okot kezelni, sokszor ugye tüneteket kezeljük, és akkor a szervezet gyógyul közben vagy nem. Tehát, hogy igazából új betegségek jelentek meg, akár az AIDS-re gondolunk, akár a rákra gondolunk. Ugye nincs szükségünk rá, nem igaz, hogy nincs szükségünk rá, tehát nagyon kevés betegséget tudunk tényleg orvosként meggyógyítani. Ezért van az, hogy az emberek, akik pont ugyanolyan, mint 2000 évvel ezelőtt voltak, ugyanúgy elmennek a mágusokhoz, ugyanúgy elmennek a ezoterikus gyógyítókhoz, mert a gyógyulást keresik, hogy az orvostudomány nem tud megadni neki. És ugyanúgy bennünk van, és ők is bennünk volt a régében, a transzcendentális iránti igény, mert ez bennünk van teremtetett, keresünk az Istent, időnként sajnos nem jó helyen. Vagy pedig az, hogy Isten nem tartja már fontosnak, hogy gyógyítsa az embereket? A válasz természetesen az, hogy nem, Isten fontosnak tartja. Hát akkor mi a difi? És akkor ebben a nagy keresésemben egyszer csak egy fiú, akit Tárkány Jákosnak hívnak, ő átküldött nekem egy cikket az interneten, ez volt 2006-ban. Ebből a Good News újságból, ami az angol katolikus karizmatikus megújulásnak a havi folyóirata, amiben volt egy interjú ezzel az emberrel, akit úgy hívnak, hogy Daniel Stein, aki leírja, hogy neki pont ugyanez volt a problémája. Tehát ő se értette, hogy miért nem történnek meg ezek a dolgok, amik a Bibliában le vannak írva. És az ő keresése addig tartott, míg nem, egy Indiában nagy ébredések vannak, Indiából jött egy pap, azt tartott egy lelki gyakorlatot, ahol egy vak úgy gyógyult meg, ahogy a Bibliában le van írva, így, egy pillanat alatt, és akkor rájött, hogy ezek igenis most is megvannak az egyházban, tehát ahogy a Gábor még megy, hogy alakult az egyházban, de hogy megvannak ezek, és igenis történnek, és igenis van mód ezeket cselekedni. Egyébként még itt a Zsuzsira visszatérő is látottam, hogy vagy igen. Tehát a közösségünknek, amiben ugye mi is közben beléptünk, alapítója Daniel Stein, nem a gyógyítás a hivatása, hanem a legfőbb hivatása inkább az, hogy ráébreszte a keresztényeket, katolikusokat, hogy mi a mi keresztény örökségünk. A keresztény örökségünknek a része az, amit Jézus megmondott, hogy betegekre teszitek a kezeteket, és meggyógyulnak, ördögöket nyisztök ki, szabadulások, akár még halottakat is föl lehet támasztani. Csak bele kellett belépni. Tehát a mi közösségünknek inkább ez a profil, csak megmutatjuk, hogy ez működik. És akkor most látom Gábornak a szót, hogy mit menjük bele a történet, hogy egyház mit tanít erről.
Történelmi távlatok. Jézus tanított és gyógyította a betegeket, kiűzte az ördögöket, teljhatalommal lépett föl. Az ősegyháznak, az apostoloknak, tanítványoknak átadta ezt, ősegyház folytatta. És utána következő századokból valók ezek az idézetek. Szent Irénosz, második század. Felolvasom azért, mert érdemes. Egyébként hátulról, aki hátulban látja? Mindenki. Akkor csak egy darabot belőle, hogy Jézus Krisztus tanítványai, tehát mindnyájan, akik hisznek Jézusban, ők a tanítványai, egyesek démonokat űznek ki, mások előre látják a jövőt, vízióik vannak, profétálnak, megint mások betegekre teszik a kezüket, és azok meggyógyulnak. Még halottak is feltámadnak, és sokáig itt élnek velük. Ez volt Szent Irénosz a második században, tehát itt az, amit Jézus átadott nekik, ez még norma volt, így működött a dolog. Harmadik század, Szent Ciprián. A Szentlélek kegyelméből erőt kaptunk, hogy meggyógyítsuk a test és az elme betegséget. Amen. Negyedik század. Mi, akik a keresztségben újjászülettünk, bővelkedünk a gyógyítás ajándékában, a démonoknak parancsolunk. Ezt Szent Hilárius mondta a IV. Században, nem fogunk végigmenni az összes század négy egyesével, és nem is véletlenül nem fogunk végigmenni, mert utána valami törés következett az egyház életében, az 5.-6. század környékén. És vajon mi volt az? Ha mai napra gondolunk, amikor azt mondjuk, hogy csodás gyógyulások, imádkoznak valakiért és meggyógyul, az átlag katolikus azt mondja, hogy vidám vasárnap, szekták, hát ezek olyan kétséges dolgok, mink szépen elmegyünk a templomba, de hát ezek olyan furcsa dolgok. És miért van az vajon, hogy egy jóhiszemű, rendes templomba járó katolikus így gondolkodik? Miért van ez? Hát történt valami ott az 5. század környékén, hogy mindenféle filozófiai irányzatok, mint az új platonizmus, meg a manicheizmus, beszivárgott az egyházba. Az egyháznak a tanítása és a gyakorlata szétvált. Egyszerűen ezek a filozófiai irányzatok azt hozták be, hogy a test az rossz, a lélek csak az a jó. A test, a lélek börtöne, a testet meg kell törni, és itt ezt úgy értelmezték, hogy ezzel a fizikai testtel kell az embernek küzdeni, azt meg kell vetni, és csak a lélek az az, ami számít. Sosem volt az egyház tanítása, de gyakorlatban ez ment át. És mi, akik mondjuk katolikus hitben nőttünk föl, ezt az egyoldalú örökséget hordozzuk magunkkal valahogy. Ezt tapasztaljuk a mai egyházunkban, vagy ezt tapasztaltuk a mai egyházunkban. Azt odáig jut el a dolog, hogy az emberek hajlamosak azt gondolni, hogy akkor vagyunk jó hívők, ha a betegséget úgy fogadjuk, hogy hát ez az Istentől nekem küldött kereszt. Ezt nekem viselni kell, ha tetszik, ha nem. Van ilyen, tehát van megváltó szenvedés, van, akit arra hív az Isten, hogy szenvedjen, de ez egy nagyon-nagyon ritka hivatás. Sokkal inkább az a kérdés szokott fölmerülni, hogy akkor most mit csináljunk? Viseljem-e a betegséget türelemmel, és hagyjam, hogy szenvedjek, fölajánlom Jézusnak, és ez egy üdvös dolog, vagy kiáltsak az Istenhez, hogy vegye el tőlem ezt a betegséget. Az emberek őrlődni szoktak a katolikus neveltetés, meg hagyomány, azt mondja, hogy hát, ha kaptam, akkor ezt viselni kell. Az embernek a lelke meg teljesen tiltakozik ellene, a legtöbb ember nem szeret beteg lenni, a szenvedés az nem jó. Hát akkor mit csináljunk? Melyik az igaz? Melyik az igaz? Van egy kiáltsunk. A bátorság az már sokat megér. És többiek? Még van, úgy látom, ha kiált, most már nő a kiált. Hát mind a kettő igaz. Nem szabad szembeállítani őket. Viseljük a szenvedést türelemmel, amíg muszáj, addig majd muszáj, és közben bátran kiáltsuk az Istenhez, hogy vegye el. Aki volt már a mi gyógyító alkalmainkon, majdnem mindig elmesélem, mert annyira tanulságos az, ami Francis McNabb-nak a könyvében van, a glaukómás nő, aki glaukómás volt, szenvedett tőle, nem szerette. És fölajánlották neki, hogy hát imádkoznak a személyek, hogy meggyógyuljon. És mondta, hogy nem, azt aztán semmiképpen sem, mert az Istentől megbántaná azzal, hogy ezt a keresztet visszautasítja. De ugyanez a nő szorgalmasan eljárt az orvoshoz, ugyanazzal a szemével, hogy gyógyítsa meg. Tehát itt valami egészen furcsa, skizofén helyzetben kényszerítődünk bele, hogy pont az Istentől, a jó Istentől, aki szeret minket, tőle tartunk, hogy ő biztos nem akar gyógyulást adni, amit a szívem egészével vágyok egyébként. Tehát nem, nyugodtan szabad az Istenhez kiáltani, hogy vegye el tőlünk ezt a szenvedést, és gyógyítson meg. Ez nem csak az én heppem, vagy nem csak az én gondolatom, hanem egyszerűen fogalmazva a Vatikán, kicsit konkrétabban a Hittani Kongregáció 2000-ben kiadott egy dokumentumot, ami külön ezzel foglalkozik, a gyógyító imádságokkal, és annak kapcsán, hogy ennek egy fegyelmezett keretet adjon, összefoglalja a katolikus egyház tanítását arról, hogy a szenvedés, a betegség a gyógyító imádságokhoz hogy viszonyul az egyház. A Hittani Kongregációnál autentikusabb szervezetet nehéz is elképzelni. És mit mond? Ez van benne például. Isten akaratának elfogadását feltételezve, a betegségben szenvedő gyógyulás utáni vágya jó és mélyen emberi. Különösen akkor, ha az Istenhez intézett bizalom teljes imában jut kifejezésre. És ezt is mondja még, hogy a hívők imája, amelyben maguk vagy mások gyógyulását kéri, dicséretre méltó. Tehát a gyógyító szolgálat, amelyik mindig része volt az egyháznak, szentek ezt gyakorolták, az emberek imádkoztak betegek gyógyulásáért, csak egy kicsit kevesebb fókusszal, mint az ősegyházban, vagy mint napjainkban. Ez mindig is az egyháznak a hitéhez tartozott, és erre bátorít minket az egyház, hogy cselekedjük. A pápák, az utóbbi idők pápái is nagyon határozottan nyilatkoznak ebben a témában. A Názáreti Jézus című könyvében írta a Benedek, Ratzinger pápán, 16. Benedek, hogy a gyógyítás alapvető dimenziója az apostoli küldetésnek, és általánosságban is a keresztény hitnek is. Még azt is mondhatjuk, hogy a kereszténység terápiás vallás, a gyógyítás vallása. A gyógyításban egyszerre mutatkozik meg az Isten ereje és a szeretete az ember felé. És mind a kettő nagyon fontos. Ennél nem véletlen, hogy az evangéliumok legtöbb csodája az csodás gyógyítás. Egyszerűen az Isten jelenléte, az, hogy az Isten országa közöttünk van, ez egy gyógyítás, gyógyulás kapcsán tud hatalmas erővel megmutatkozni, mert ez áthatol a olyan falakon, amit az ember mondjuk az agyában épít, áthatol a hitetlenség, igen, és valami olyan elemi módon érinti meg az embert, aki megtapasztalja a gyógyulást, és azokat az embereket is, akik látják, hogy valaki meggyógyult, ami az Isten országának a terjedését nagyon jól terjeszti. Ferenc pápa. Ferenc pápa nem is olyan sokkal megválasztása után, 2013 májusában egyik homiliájában elmesélte egy 21. századi, tehát 2007-es gyógyulást, amikor ott Buenos Airesben, ahol ő akkor azt hiszem érsek volt, volt egy kislány, aki valami nagyon súlyos, akut betegségben volt, az orvosok mondták, hogy néhány órája van hátra, és nem tudnak vele mit kezdeni. És az apja, egy villanyszerelő volt, ő nekiállt, és egész éjjel imádkozott egy Mária ketrén a környéken, és reggelre meggyógyult a kislány teljesen csodálatos módon. Ferenc bába ezt fűzte hozzá, ami nagyon tanulságos most itt mindnyájunk számára, mert itt van a házi feladat, hogy ez még ma is megtörténik, ma is vannak csodák. Azonban arra van szükség, hogy teljes szívünkkel imádkozzunk. Bátor, csodáért küzdő imára, nem a féle udvariassági imára van szükség, hogy majd imádkozom érted, elmondok egy miatjánkat, üdvözlégyet, aztán elfeledkezem az egészről. Ezt a pápa mondta, mostani pápán mondta, azóta is mondott hasonlókat, egyszerűen arra van szükség, hogy fölfedezzük a keresztény örökségünket, amit nekünk megkaptunk a keresztségben, megkaptunk a bérmálásban, akinek volt a Szentlélek keresztségben még egy lapáttal kapott rá, és erre hív az Isten, hogy cselekedjünk. Rajtunk van a világ szeme. Nem nagy embert kell hívni messziről, hogy majd ő cselekszik, hanem mi, egyszerű hívők, föl vagyunk kenve erre a szolgálatra. Hát elmondom, hogy mi, mint nagyon egyszerű hívők, hogy éltük ezt meg. Mert talán a mi saját, hogy mondjam, tehát az erőt adhat, hogy egészen közönséges, halandó, egészen kicsi, apró emberek, egészen egyszerű emberek. Hogyan léptünk ebbe bele? Hát én a karizmatikus megújulásban időtlen idők óta benne vagyok, 20 éve, de ahogy a Bori mondott, már erről beszélt, hogy egy időben, egy ideig ez egy jó szándékú, de hát azt kell mondjam, hogy erőtlen valami volt, ahogy mi ezt megértük. Szépen imádkoztunk, dicsőítettünk, de az, hogy az Isten ereje és az Isten csodái megnyilvánuljanak közöttünk, ezt vágytuk, szerettük volna, de ez kevés. Tehát, hogy ez a vágyás és jó lenne, ebből hiányzott valahogy a hitelere. Mi 2008-ban volt az első karizma iskola itt Magyarországon, ott a Démien tartott a közösségünk alapítója, azon az akkori közösségünkből 10-valahányan ott voltunk, wow, tüzet kaptunk, itt a szolgálat, el kell indulni, imádkozni kell a betegekért, hirdetni kell az evangéliumot, és iszonyú tűzzel elindult a közösség, és az Isten adott is előleget, és megmutatta azt, hogy adott gyógyulásokat. Utána valahogy elfogyott a lendület, és hát visszasüllyedtünk abba egyébként szokásos imádkozási rendszerbe, ahol elfogtak azután azok a csodák, amit az Isten megelőlegezve megadott nekünk. És abban az időben nekem eszembe nem jutott volna, hogy úgy imádkozzam betegek gyógyulásáért, ahogy most a Koratumán Krisztiben szoktunk sokszor. Azok kedvéért, akik nem voltak még ilyen alkalmon, elmondom, hogy amikor gyógyító alkalmat csinálunk, tehát külön a gyógyulásokat imádkozunk, általában sok ember szokott lenni, nem is nagyon lenne arra idő, hogy mindenkiért egyesével imádkozzunk, hanem a külön betegségcsoportokért úgy szoktunk imádkozni, hogy én színpad szentét, tehát előről vezetem az imádságot, a többiek imádkoznak velem, annak, akinek mondjuk a mozgásszervi panaszai vannak, azok jelentkeznek, fölállnak, és akkor az egész csapat imádkozik érte. Méghozzá úgy imádkozunk érte, hogy ahogy én vezetem az imád, parancsoló módban. Tehát egyszerűen parancsolunk annak, hogy a betegség tűnjön el, hagyja el az embereket, és gyógyuljanak meg. És az egész csapat így imádkozik. Mi ebben a szép, mi ebben a nehéz? Ugye fölmerül az, hogy mi van, ha nem történik semmi. Ott van egy csomó ember, és én Jézus nevében parancsolok, hogy most akkor a térdek gyógyuljanak meg, és a gerincek gyógyuljanak meg, és nem történik semmi. Hát ez egy nagy kihívás. Ez egy nagy kihívás. Ebben az van benne, hogy az ember nagyon félti a saját reputációját. Nagyon-nagyon félti azt, hogy mi van, ha most nem működik valami, akkor én bizony szégyenben maradok. A rejtett hitetlenségei előjönnek az embernek, és emiatt legtöbbször nem is fogunk bele ilyenbe, az az általános, mert ez nagyon direkt módon megmutatja, hogy hol tart az ember hite, hogy történik valami vagy sem. Egyszerűen a kép is mutatja, hogy ki kell lépni a csónakból. A csónakból való kilépés jelenti a lelki komfortzónánkból való kilépést. Az egyszerűen az ember szereti a biztonságot, nálam jobban keveset szeretni. Szereti, hogyha tudja, hogy mikor mi fog történni, minden legyen kiszámítható. Az Isten meg arra hív, hogy ne így legyen, hanem arra hív minket, hogy bízzunk meg teljesen ő benne. És ahogy Péternek is mondta Jézus, hogy gyere, felszólított, és akkor tudott Péter kilépni a csónakból, és ment is Jézushoz gond nélkül, mint addig, amíg le nem nézett a lábán, és akkor elkezdett sírni. Hát erre hív minket az Isten, hogy merjünk kilépni a csónakból. Mindnyájan arra vagyunk hívva, hogy a magunk is csónakjából kilépjünk. És ami vigasztaló viszont, könnyű elméletben elmondani, mi a vigasztaló, hogy akkor egy picit nehezebb, a munka megosztás. Az apostolok cselekedetei írja ezt nagyon jól, az ősegyház imádkozik a bátorságért. És azt mondják, hogy add meg szolgáidnak, hogy teljes bizalommal hirdessék igédet, ezek vagyunk mi, te pedig, márhogy az Isten, nyújtsd ki kezedet gyógyításokra, hogy jelek és csodák történjenek Szent Fiadnak, Jézusnak neve által. Hát ez a mi hívásunk, hogy nekünk csak annyi dolgunk van, hogy teljes bizodalommal hirdessük azt, hogy az Isten gyógyít, és az Isten jelen van, és ő az, aki a csodákat teszi, ő az, aki mögé áll a dolog. Na mindez könnyű így elmondani, de ezt a parancsszavas gyógyítást én soha életemben el nem kezdtem volna, ha szelíd nógatást nem kapok erre. Tehát a Démien mondta, hogy már pedig csináljuk így, pont. De meg is vigasztalt, adok muníciót hozzá, hogy ezzel csak jól járhatom. Ebből csak jól lehet kijönni, mert az ember növekedni fog. Ha az emberek meggyógyulnak, akkor hitben fog növekedni, ha senki sem gyógyul meg, akkor meg alázatban fog növekedni. Úgyhogy ez egy biztos pont. És azóta már jó néhány ilyen gyógyító alkalmat tartottunk Magyarországon, ahol csak a magyar csapat van ott, tehát nem tudunk kire nézni, hogy majd jön a nagy ember és ő imádkozik. És még nem volt olyan alkalom, hogy ne gyógyultak volna meg emberek, majd lesz is erről egy kis tanúságtétel. Most lesz egy kis film.
Mielőtt belekezdenénk, egy picit annyit se elmondom, hogy a gyógyító alkalmak úgy néznek ki, hogy aki eljön egy gyógyulásra vágyva, annak ott helyben ki kell próbálnia az ima előtt, hogy megvan-e a betegsége. Tehát, hogyha vak a szeme, próbálja ki, hogy tényleg vak, ha nem hajlik a térde, ott helyben ki kell próbálnia, hogy tényleg nem hajlik a térde, nem tudom, fáj a háta, akkor meg kell nézni, hogy fáj a háta. Tehát ott helyben ki kell próbálnia. Utána az ima, ami 3-20-10 percig tart, mondjuk attól függően, hogy vezet a lélek, és utána az ima után megint ki kell próbálnia, hogy van-e változás. Erre azért van szükség, mert olyan iszonyúan hitetlenek vagyunk egyébként tényleg, hogyha megjöjjük valami, még azt sem mindig hiszük el. Ha előtte megnéztük, hogy vak volt a szemem, nem láttam, hogy most látok, akkor azt talán elhiszem. Már is azt azért mondom, hogy csak mert mondani fogom itt, hogy milyen... Tehát ennek a hölgynek, ugye a ima előtt kitapintotta ezt a csomót, és azt is megnézte, hogy a mozgatása ez neki fájt. És akkor az ima alatt azt érezte, hogy a csomó feltúl, és a fájdalom eltűnik, és amikor kijött megmutatni, tényleg nem volt állat a csomó. Ennek a hölgynek egy picit lassítunk. Opszi, igen, nem lehet, ez már is otthon kipróbáltam. Akkor majd gyorsabban próbálok beszélni. Tehát ennek a másik hölgynek évek óta nem mozogtak az ujjait, nem tudta a tollát a kezébe fogni, nem tudott a nevét leírni, mert merevek voltak az ujjai, és fájdalmasak. Ugye, kipróbálta ima előtt, nem működött, kipróbálta ima után, működött. Ennek a bácsi mindenféle mozgásszerű problémái voltak. Elmondja, hogy meggyógyult a lába, nem tudott letérdeni a lábával, nyakával, gerincével is volt probléma, abból a fájdalom teljesen elszűnt, és megszűnt, és mindjárt mutatja, hogy hagyik a térde, ami ez nem volt. Ez egyik kedvencem, az öreg néni, aki évek óta nem tudott lehajolni, de nagyon szereti a kertét, és gyomlálni akar, de nem tud elmondani, hogy nem tud hajolni. És akkor kértem, hogy mutassa meg, hogy ima előtt, hogy működött a háta. Milyen mutatja? Tehát ugye ennyire hajlott neki, ezt mutatja, és most ennyire jobban hajlott nekem. Kis megerés mondja. Ezt a hölgyet meg azért mutatjuk be, mert ő is ugye a két karját nem tudta évek óta felemelni, és öröm az arcán, ami látszik, annyira meggyőző, hogy lát, hogy Istenet találkozott, nézzetek meg. Ez a hölgy, ez rollátorra jött be az eseményre, mert izom sorolásra szenved, nem tudott googolni, járni sem nagyon tudott, és most harmadszor googol már le nekünk, mert össze kipróbált, utána akkor ilyen szűrő embereik azoknak is. Ez a Béla bácsi, neki pedig a fél oldali agydaganata miatt, ugye egyik oldal daganat, másik oldala béna volt, mindjárt mutatja. Tehát a bal lába az, hogy a hű, most mindjárt, kicsit bénáztunk. Tehát a bal lába most egy kicsit karikírozott mozgott, és a jobbat húzta. Tehát ennek az a lényeg, a jobb lábát húzta, így jött el az alkalomra, és nézzétek meg, mind a két lába teljesen jól mozott. És akkor azt is kértem, hogy mutasd meg, hogy a kezem hogy működött, ugye? Mindjárt mutatja, még egyszer volna emlékszem. Tehát a bal keze az rendesen működött, a jobb bal, ugye hát meg akartam mozni, akkor a másikkal segíteni kellene, és nézzük, mert teljesen szabadon működik, és aztán elmesélték, hogy futott a villamos utána, ugye a magyar szemtekben van a 4-es után. Ennek a hölgynek pedig volt egy arcfélvillomás, amit az orvostudomány megjavított, az nem is volt pont. De ugye nem jól kezelte közben a szemét, azt nedvesíteni kellett volna, mert nem csukodik le a szemfény, és neki kiszáradt a szaruhájára, és hogy lett egy maradandó folt, ami ott volt, akárhol nézett, az a folt, az mindig ott volt. Most ezt így elmagyarázom, hogy a bénuláshoz lorosítás, hogy csak érnek valamit. De a homályos folt az ott volt, és ima előtt kipróbálta, ott volt a folt, imádkoztunk érte, kintott a szemét, és a folt eltűnt. Ennek a hölgynek pedig a bal füle volt sikes. Tehát a jó fülét ugye befogta, a jobbal, akkor a ballal nem hallott. És akkor most annyi van, hogy mögé mentem, és megkértem, hogy fogja be a jó fülét, a korábban a fülét, és hátulról utasításokat szoktam meg, hogy emelje fel a karját, meg a lábát tesztelve, hogy valóban hall az egyik rossz fülére. És halljott, teljesíti. Itt egy másik hölgy, neki nem emlékszem mennyi volt a hallás csökkenése, de hallókészüléke volt, és hallókészülék tökéletes kivettem, és tökéletesen a hallókészülék nélkül. Ez a hölgy, ez ugyanaz a két füle, tehát a bal füle teljesen sütött volt, a jobban hallókészüléke hallott, és az ima után a bal fülével zajokat kezdett hallani, a jobban viszont ki tudta venni, te a hallókészüléke, az a teljesen tökéletesen hallott. Itt mutatja, csak azt sajnos már egy búzgó kameram alá látta. Ennek a lánynak egy csomó volt a nyakán, ő is kitapította ima előtt, a csomó ott volt. Ugye nála az volt olyan nagyon meggyőző, hogy sírva fakadt, hogy annyira meg volt rendőve ettől. akkor az ima előtt kitapította, ott volt, kimogta, ott nem volt, nem volt. Ennek a bőrnek volt egy műtétje, ami miatt ugye összenövések, kontraktúrák alakultak, úgyhogy ezt a jobb kezét egyáltalán nem bírta megemelni. Még az a mozdulat is, amit mindjárt mutat, hogy ugye nagyreget fölránt a jobb kezével, az nem működött, mert az a jobb karja teljesen, és nézzétek meg, teljesen szabad. Ő is nagyon meg volt rendelve, és mi is.
Három heten fáj a hátam, mert megemeltem a garázskaput, és egy kicsit rosszul sikerült. Akinek van ilyen, és tudja, hogy egy hátfájásnak az elmúlása, az milyen életminőség javulást jelent, az tudja, hogy egy gyógyulás mit számít. Na hát én készültem a nehéz kérdésekből, fölvetettem magamnak, amit látom, akárban láttam, mondom, milyen jó ötlet. Nem én vagyok az első, akinek ezt fölteszik, ezt a kérdést. Kinek ismerős ez az új ember? Bátran, ki a bekiabálásos alapon? Így van, Tardi Fatya, aki sajnálatos módon majdnem ide jött hozzánk, de meghalt előtte néhány hónappal, de azért előtte még egy komoly pályát befutott, még ha nálam nem is. Tőle megkérdezték a bölcs sajtósok hasonlót. Nem gondolja, hogy mindezek a gyógyulások végeredményben egy tömeghisztériára, felindultságra, vagy az emberek lelkesedésére vezethetők vissza? És ő bölcsen Tardi Fatya azt válaszolt, hogy meg tudnám mondani, miért nem fordult elő sohasem, hogy valamelyik foci meccsen egy béna járni kezdett, vagy egy rákos meggyógyult volna annak hatására, hogy a kedvenc csapata nyert. Hát igen, lecsontozva ilyen egyszerű a dolog, hogy azért, mert emberek lelkesednek, önmagában ettől nem nagyon szoktak komoly betegségek meggyógyulni. Egyfelől az egy szégyen, hogy egy foci meccsen jobb hangulat tud kialakulni, mint egy szentmisén vagy egy dicsőítő alkalmon. De mi is úgy gondolkodunk, hogy az, hogy egy bőrgolyó bemegy a hálóba, akkor mindenki normálisnak tartja, hogy az egész stadion, meg az egész ország újjon, de hogyha valakinek a gerince meggyógyul, akkor is gondoljuk, hogy hát ilyen illedelmesen volt, tényleg egész jó. Tehát egyszerűen el vannak csúszva az arányok, el vannak csúszva bennünk is, az arányok, amikor mi gyógyító alkalmat tartunk, nem szoktunk ilyen nagyon, nagyon érzelmi felindultságot generálni, meg követelni, meg ilyen amerikai stílusú hozzáállást. Azt kell mondjam, hogy itt Magyarországon néha nem ártana. Tehát a mi nemzetünk egy kicsit olyan, hogy ül és nem szól. Ez tipikusan az szokott lenni, hogy megkérdezik, hogy valaki, tegye fel a kezét, aki meggyógyult az első adag imádság után. Akkor még az emberek egy része bátran fölteszi a kezét, mikor látják, hogy aki meggyógyult, annak tanúságot kell tenni itt kint, következő etapban már nem teszik fel a kezüket. És tele vagyunk olyannal, akik az alkalom után, meg egy hónap után, meg két hónap után oda jönnek, hogy hát én ott meggyógyultam, nem mondtam, de én ott meggyógyultam, mert meg akartam várni, hogy biztos-e, meg különféle indokokat mondanak. Pedig a vérfolyásos asszony óta tudjuk, hogy ez fontos az, hogy az Isten megdicsőíts azáltal, hogy megvalljuk azt, hogy mit cselekedett velünk. Ez nagyon-nagyon fontos, és sokszor a gyógyulása része és pecsétje. Sokszor elveszítjük a gyógyulást, vagy elveszíthetjük a gyógyulást, ha ezt nem tesszük meg. Egyszerűen nem adjuk meg az Istennek a dicsőséget azáltal, hogy megvalljuk, hogy mit cselekedett az életünkben. Szóval mi igyekszünk a hit atmoszféráját megteremteni, és nem a felfokozott érzelmekét. Nem kell semmilyen érzelem ahhoz, hogy az Isten gyógyításon. Viszont nem árt, hogyha hát egész valónkkal kifejezzük az Isten dicsőségét, és ilyen esetekben, hogyha valóban egy egész templom, csarnok, stadion, ország dicsőíti az Isten, akkor bizony nagyon sok gyógyulás történik, még ha nem is imádkoznak érte. Hát, hogy valódiak kell a gyógyulások, amik történnek. Ez minden jó indulatú, jó érzésű emberben fölmerül. A zsirávban nem merült föl, más miatt hoztam ide. Egy régi vicc, amit én nagyon kedvelek, a paraszt bácsi följön Budapestre, elmegy az állatkertbe, és a kifutóban találkozik a zsiráffal. Nézi, majd kibüki a végén, ilyen állat pedig nincs. Hát így vagyunk mi is ezzel, hogy annyira be van az ember korlátozva a gondolkodásunk, hogy mit lehet és mit nem. Mi szokott történni és mi nem szokott történni, hogy sokszor nem hisszük el a gyógyulásokat. Ha másikkal történik, akkor abszolút nem, mert a csoda tudja, nem is úgy volt. Vics McKenna mesél egy történet erről, ahol egy pap lelki gyakorlaton, Vics McKennának nagy gyógyító szolgálata van, egy szerzetes nő. És egy pap lelki gyakorlaton mondta, hogy hát én nagyon nem hisz, de ha látna egy csodát, ha látna egy ilyen csodát, akkor aztán hinne. És ott egy másik pap, akinek gangréna volt a lábában és az amputációt fontolgatták, imádkozott érte ott a csapat, és másnap reggelre teljesen meggyógyult a lába. És akkor mondta a nővére ennek a hitetlenkedő papnak, hogy na, tessék, megkapta csodáját. És utána mondta, hogy hát, olyan nehéz hinni. Ha valaki nem akar hinni, akkor nem fog hinni. Nincsen semmi, ami meggyőzi róla. Sokszor az ember saját gyógyulását nem hiszi el, és emiatt is lehet, hogy visszaesik a betegségbe. Vannak mindig hiba százalék van. Van egy gyógyító alkalom, van egy része az embereknek, aki annyira szeretne meggyógyulni, hogy akkor is érez gyógyulást, ha igazából nem történt ilyen. Emberek vagyunk, egyszerűen ezt nem lehet kiszűrni, ilyenek vagyunk. Van, aki szeretne meggyógyulni, és azt gondolja, hogy kimondja, akkor meggyógyul. Ez az egyik fajta hiba százalék. Tehát van olyan, amikor valaki úgy gondolja, hogy meggyógyult, de ez mégsem igaz. De a mi égőünkön ebben a kicsi országban sokkal többen vannak azok, akik meggyógyulnak valamiből, és nem merik elhinni. Egész egyszerűen nem merik elhinni, és jönnek azzal, hogy majd kipróbálják otthon is, meg 3 hónap múlva is, és nem merik elfogadni ezt a gyógyulást. Sokszor van az Isten odaadja, fölkínálja, de az embernek egy lépést kell tenni, azt elfogadja. Elfogadja azt, amit az Isten neki akar adni, és ezt a lépést nagyon sokan nem teszik meg. Sokszor az embereknek az arca árul el nagyon sokat, amikor kijön valaki, tényleg kipróbálta előtte, kipróbálta utána, és látszik rajta, hogy mindegy, hogy kis gyógyulás vagy nagy gyógyulás történt vele, de neki a szívébe hasított, ő vele az Isten foglalkozik. Neki, de az Istennek gondja van rá, és valami történt vele. És ezek mindennél többet mondanak, amikor valaki látszik, hogy neki az a fájdalma, a sarokbütyke, hátfájása, gerincsérve, bármi, ami volt, az elmúlt. Ezek a képek, ezek most októberben a város misszió alatt a Margit körúton történtek. Ennek a srácnak a lábával volt valami, és ott keményen dobrakolt azért, hogy bemutassa, hogy most már nem fáj, ami előtte 10 perccel még fájt. Ez a srác, ennek valami traumás baja volt, és nem bírta fölemelni a karjait, és most már ott fölbírta. Ez az ember, ez végig nem tért napirendre a fölött, hogy neki teljesen be volt állva, kezdve be volt így gözsbálva, és ott az ima hatására így egy fél perc alatt teljesen meggyógyult. Ennek a hölgynek azt hiszem a térdével volt valami, és nem tudott letérdelni. Aki térdelve látunk, azt mind azzal teszteljük, hogy a lába működik-e úgy, ahogy előtte nem működött. Szóval nálunk nagyon fontos ez a kipróbálás előtte és utána, mert ez az, ami egy picit próbálja azt a faktort kihúzni, hogy hát nem is emlékszem, hogy most fájt előtte, vagy nem, ki kell próbálni előtte. És aki imádkozik, az pedig bátran és hittel imádkozzon ezekért. Az orvosi dokumentáció. Ez egy utolsó nagy téma, ami orvost kíván.
Ugye a legjobb dokumentáció, vagy a legjobb perc valaki tolószékből áll, az nagyon látványos, de azért az orvosi dokumentáció a legjobb bizonyítéka arra, hogy valódi gyógyulás történik. Mi minden esetben egyébként ismerszerűen az orvosi dokumentációt, hozzá kell tennem, hogy piszok nehéz. Tehát onnan indul az első fel, hogy valaki meggyógyuljuk, már nem megy vissza az orvoshoz, mert minek. Tehát innen szokott indulni. A másik az, hogy az orvosok ugye nagyon orvosan, tehát ismerem a fajtámat, tehát hogy nagyon nehéz egy olyan papírt kiadni, amikor kvázi vagy hülyének néznek, mert a leírók az, hogy valaki csodásra meggyógyult, vagy pedig elismerem, hogy esetleg nem jó volt a diagnózisom, vagy ilyesmi. De azért szerencsére vannak olyan esetek, amikor sikerül orvosi papírhoz jutnunk, és egy ilyet szeretnék nektek bemutatni, méghozzá nem is akármilyen esetet. Ez a Brigitta nevű leányzó, aki ráadásul egészségügyi dolgozó, ez leukémiával szenvedett. És 2012-ben volt egy gyógyító alkalom Gazdagréten, ahova a Brigi úgy jött el, hogy a gyógyító alkalom szombaton volt, ő pénteken volt a hematológusnál, és már olyan rossz állapotban volt, hogy a hematológus azt mondta, hogy csontverő transplantáció kell, pont, és ha bármi történik, amíg donort szeretnék, bármi történik, azonnal jelentkezzen. Az orvos ugye arra van, hogy be kell fektetni, és kórházi körülmény nem lehet hazaengedni már. És a Brigi azért jött el a gyógyító alkalomra, mert valami rokona addig rágta a fülét, mert ez egy évben nem hitt, de a rokona addig rágta a fülét, míg végül már nem bírta levakarni a rokon, és mondta, jó, akkor hagyjál már, eljöjj veled. Eljött a gyógyító alkalomra, semmit nem érzett, és aztán szépen hazament. Igen ám, csak hogy aznap este, szombaton, vasárnap ír a dolog, nem jöttek a szokásos éjszakai tünetek, orvérzés, láz, stb. Úgyhogy úgy gondoltam, hogy az orvos azt mondta neki, hogy ha változást észlel, menjen vissza, hogy hétfőn viszi az orvoshoz. Ugye az orvos azt mondta, hogy ha rosszabbodik, még rosszabbodik, nem azt mondta, hogy ha jobban lesz. Úgyhogy Brigi visszament az orvoshoz, és közölte, hogy jól van, és szeretne egy vérképet csinálni. Az orvos mondta, hogy minden rétegen volt, teljesen fölösleges, például volt a nagy dolgok nem történtek. De a Brigi ragaszkodott hozzá, hogy jól megszórták, lement a vér a laborba, ahonnan visszajött egy teljesen negatív eredmény. Akkor az orvos letelefonált, hogy elcsinálják a vérlegyenek szívesek már egy kicsit jobban odafigyelni, és nézzék meg, hogy akkor újra leküldték, megint visszajött egy negatív eredmény, akkor az orvos már egy kicsit idegesebben letelefonált, hogy ez nem lehet, legyenek szívesek, akkor a hematológiai automatát ellőzni. Úgyhogy kihívták a szerencsétlen vendégból, vagy nem tudom kinek a rossnak, vagy nem tudom kinek az automatáját használja, ez a hematológiai karolina otthon egyébként. Úgyhogy ez kijött, bekalibrálta a készüléket, azt mondta, hogy tesz, semmi baj nincs, tök jól működik. Úgyhogy akkor a következő lépés az volt, hogy ugye azért a leukémia az nem egy vérdiagnózis, hanem csontvelő diagnózis, hogy ott szegény Brigit helyben megpungálták, tehát fejcsontból lettek ugye minták, leküldték a kenetet, és visszajött, hogy teljesen negatív, épp ezt tudjátok itt olvasni, tehát hogy van ugye ott a vélemény előtte, igen rossz prognózisú, mielőtt akut leukémia, előjegyezve csontvelő transzplantációra, állapota alkalmazott kezelése nem változott, és 2012. februárban akkor visszamegy, elmondja, hogy más orvosnál nem járt gyógyító, már csak hatásra gyógyult meg, de milyen fénygyógyító alkalmát. És ami a pláne az egészben, figyeljétek a vércsoportját, ugye látjátok, hogy AB negatív. És amikor visszajön a csontvelőkeret, akkor nullás a vére. Ilyen nincs. Tehát ilyen nincs. Ez egy csoda. Ez csak csontvelő transzplantációval lenne lehetséges, de ez nem történik. Meg Isten meg csontvelő transzplantációval, így kb. 2 perc alatt gazdagrészi templomban. Ugye a dr. Han véleménye szerint transzfúziói okok a háttérben negatív lehetek, az 34 éves nőbeteg orvosi szempontból megmondja ezt a módon gyógyult meg, ezt akkor adták ki egyébként, utána igazsági szakértői vizsgálat is lett belőle, és az is kimondta, hogy nem tudják megmagyarázni a változást. És hát minden is elismerésen kékes volt a kolléganőnek, aki ezt lemerte írni, és a nevét adta hozzá. Tehát szerintem van olyan eset, amikor hál' Istennek tudunk orvosi papírhoz is jutni. Na, igen ám. De véletlenül nekünk gyógyító alkalma. Kik vagyunk mi katolikusok, és mindig elfelejtjük azt, hogy a szentségeinek milyen nagyon-nagyon nagy ereje van. Nem is kellene tulajdonképpen még gyógyító alkalmakat csinálni, de mi szívünk vágya az, hogy a szentségeknek az ereje, tehát egy szent is érekvének a mankók. Mert egy szentségkívánosan pattaljanak föl a tolószintet, mert a szentségeknek ereje van. Csak erre néhány példát szeretnék gyorsan mondani. Keressék. Volt egy merákos nő, aki egy hívő katolikus nő volt, és merákra volt. Előre való stádium, majd megmondom, hogy ez mikori történt, csak ott látni fogjátok, hogy orvosi kezelés sem igazán állt rendelkezés, és aki azt álmodta az egyik éjszaka, hogy közeledtek húsvéthoz, hogy a húsvét vigiliának az éjszakáján, amikor a felnőtt keresztény megtörténik, az első frissen megkeresztett felnőttet kérje meg, hogy a kereszt jelét rajzolja fölé, a mellett fölé. Fölébredt, és így cserélt őt húsvét éjszakája. Az első szembe ő frissen megkeresztett felnőttnek megkérte, hogy rajzolja a kereszt jelét a mellett föl, és abban a pillanatban meggyógyult. Ugye a kerességnek az elejét, tehát ha valakit megkeresztelnek, megkapja ezt a hatalmat, tud róla, nem tud róla, érzi, nem érzi, ezt a hatalmat megkapjuk a keresztségbe. És azt a történet nem én találtam ki, mert a Szent Ágoston püspök írja le. Úgyhogy ugye akkor nem is volt semmiféle rákterápia. Gyónás. Ugye Gábor a háta be szokott állni, most nagyon régóta nem állt be, az utolsó, amikor beállt, az már szerintem legalább 10 éve volt, akkor is így járt szerényi, és hát én adtam neki az izomrelaxást, meg a fájdalomcsapítókat, mérsékelt eredménnyel. És elmentünk gyónni, Ferenciek tere, semmi nem életáltozó gyónás, nem semmi nem extra nagy gyónás, hanem egy szokásos 3 hetente járt gyónni. Beállítjuk a recsegősbe, Gábor megtérdez, és amíg gyónt, Addig hallotta, hogy pattan a háta, érezte, és amikor kijött a gyóntató székből, akkor teljesen egészséges volt. A gyónástag ereje van. És egyébként Amort Atyú, ugye, aki Rómának a hivatalos egzorcistája, ő mondja, hogy a legtöbb szabadulás, tehát a démonok kimerése, a gyóntató székben történt. Akkor a szentáldozás, ez Brigsnek Kennának a története, szintén egy elközött katolikus hölgy, gyomorrák jár minden a visére, de nem gyógyul. És elmegy egy Brigsnek Kenn a lelki gyakorlatra, ahol semmi más nem történik, mint egy Brigsnek Kenn, hogy egy katolikus ír szerzetes nő, elmondja, hogy az oltári szentségben jelen van Krisztus. Amit ugye tudunk, de mégsem fogjuk el. Tehát ott ez a nő megértette azt, hogy az oltári szentségben, aki mindjárt itt is lesz ugye a szentségimedás, benne van a világ teremtője. Itt maradt közöttünk. És a nő akkor ezt valahogy innen neki eljutott ide, és azt mondta, hogy ő ment áldozni, mintha életében először ment volna áldozni. És mondta magába a Krisztusnak, hogy Jézusom, gyógyíts meg. És utána leírja a tanúságtételről, hogy abban a pillanatban, hogy az ostia nyelvére ért, egy forróságot érzett magán végigfutni, és meggyógyult abban a pillanatban elárult. Tehát egyszerűen azzal, hogy hittel belekapaszkodott, megértette a szívével, hogy Krisztus benne van az oltári szentségben, és nem ugye mindig hitték a vérfolyásos asszony, hogy ó, ha mi ott tehetünk volna a vérfolyásos asszony helyre, mi is megragadtuk volna Jézusnak, mert nekünk sokkal több van. Nekünk személyesen, egyesével mindenkihez eljön Jézus, nem a ruháj szegélyt kell szorongassuk. Aztán a betegek kellett, a betegek kellettnek, ami elképesztő eleje, ami jogdósok kellett hívni, de ez a betegek szentsége. Egy tucat példát tudnék felmondani, de például a nagyanyám példája. Balatonon nyaraltunk, ez már régen volt, és a nagyanyám tüdőgyulladást kapott. És az orvos lázas volt, nem volt eszméletni, az orvos azt mondta, hogy készüljünk fel arra, hogy akkor ez most lassan is fejeződik. És úgy jókor vagyunk csak fölkészül, azt jelenti, hogy Balaton Bogláig Lévváros, Szörösi Ferenc volt, akkor áthívtuk, hogy adja fel akkor a betegek kenetét. Ő átjött, feladta, semmi extraság, nagyanyának éjszaka lement a láza, és még hosszú, mások fölkelt az ágyba, és hosszú-hosszú életig velünk élt, míg utána aztán később végegyengüléssel meghalt. És akkor a szentségimádás. Ugye itt is mindjárt lesz szentségimádás. A kép, amit látok, szoktunk rendezni ilyen tűz és fény névre hallgató szentségimádásokat, ami nincs másról szól, mint hogy egy pár vezető gondolata megpróbáljuk a szentek kidét fölkelteni, és Jézusra irányítani a figyelmet, és utána semmi más nem történik, mint dicsőítés van Isten jelenlétében, illetve a csapat tagjai imádkoznak azért az emberek fölött. És egyre több és több olyan, de nem gyógyulások imádkozunk, csak egyszerűen ilyen áldás. Egyre több és több visszajelzést kapunk, hogy emberek gyógyulnak meg ott ezen a szentségimádáson, és itt van is valaki, aki eljött, hogy erről tanulságot tegyen ma. Kérdezzük, hogy bátyámnak.
Elmondod, hogy a...
Jó, most köszönjük. Elmondod, hogy történt.
Értessék-e Jézus Krisztust? Akkor bemutatkozom, Tóth Feri vagyok. Rendszeresen járok a tűz és fény rendezvényekre, a szentségimádásokra, amit nagyon szeretek bemenni, és mindig elmegyek. És két olyan alkalommal nem mondtam Borikának, hogy imádkoztak értem, és azt mondta az imádkozó, hogy Jézus nagyon szeret téged. Egy másik alkalom, egy másik karizmatikus imádkozó, hogy Jézus nagyon szeret téged. Hát nagyon örültem. Hát ilyen, hogy Jézus azt mondta, hogy mondja nekem, hogy nagyon szeret engem, hát ez nagyon feldobott engem. Na most, hát amiről szeretnék beszélni, az azt mondja, a Vakásfélén volt, ha jól emlékszem, ez a tűz és fény. Jóval korábban jól mentem, odaértem, és az első szélére leültem, még a tedőm zenekar kezdte összeszerelni a berendezését, vártam, hogy mi történik. Elkezdődött a szentségimádás, a zenekar ott mutat, és ez csak két csinos hölgy, odajön értem, és imádkozik. Az imádkozások úgy történnek, hogy egy-két percig szoktak imádkozni. Értem, körülbelül 10 percig imádkoztak. Na most azt el akarom, hogy mi is volt az én betegségem. Kérdezett el, egy kertes házba lakom, és hát egy nagy tárgyat kellett felemelnem, és sérvet kaptam. Azonnal éreztem, hogy baj van. Na most, hát ilyenkor az ember mit csinál, elmegy a kérdezőorvoshoz. miért el tudja remélni, hogy megnézzék, hogy mi van. Megállapították, hogy amit tudtam, hogy sérülem van, mert éreztem. Hát, ha mentem, simán mentem, akkor nem volt semmi probléma, de a kerékpára fölültem, és így föl kellett emelni a lábamat magasra, akkor nagyon fájt. Hát ebből műtét lesz, de valahogy mondták, hogy bevarják a szövetet vannak be, meg 6-7, meg nem emelhetek, meg kiújul, meg minden. Szóval elrémisztettek a dologtól, de húztam az időt, elmentem a Bakács térre, ott ültem, és akkor imádkoztak értem a hölgyek. Akkor elég későn volt vége, én fejével rannakom, siettem hozzá, hogy lehet, hogy már akkor megjönünk, de nem éreztem semmit az ima alatt. Csak élveztem a Teddy Jones zenekarnak a énekét, a muzsikáját. Hazamentem, majdnem 11 óra volt, lefeküdtem. Ugye reggel különben az az első, hogy néztem, hogy fáj, nem fáj, nem, nyomom másik oldalt, ugyanaz. Egyik volt, hát így, mert a bal oldal az nem fáj, csak a jobb oldal. Akkor óriási, hát, szóval végigfutott rajtam egy olyan nagyon, hogy mondjam nektek, egy olyan kellemes bozongás, vagy valami más, és a könnyeim kijöttek. Szóval úgy örültem, meggyógyultam, Jézus velem van. Hát ez fantasztikus érzés, ezt nem lehet elmondani, ezt át kell élni. Szóval az, egy ilyen pillanatot, ezt elmondom, tehát ezt érezni kell, és csodálatos volt, meggyógyultam. Na most, ugye, hát mit kell tenni, elhatároztam azonnal, hogy este megyek, és egy háladó szent misére befizetek. Mert hát ez a minimum, hogy megköszönjük az Úrnak, hogy meggyógyított. El is mentem, befizettem, akkor már én részemre vetettem majd, amikor rám kerül a sor, lakjában, hogy a misét értem. Hát azóta már jó pár hónap eltelt, és semmi problémám nincs. És hálát adok ezekszer az Istennek, ilyen történt velem. Nem már az első eset volt, már több gyógyulás is történt, azért megyek mindenhol. Tehát minden szerdán megyek a tömőbe, Török Bálintra járok, a Demosz házba járok, de ilyen helyekre. Köszönöm szépen, hogy meghallgatok.
A lényeg ennek az, hogy volt egy tapítható sér, ugye azt mondta nekem, hogy 10 centis tapítható sér volt.
Igen.
És ez ott volt a Szentségimád esőt, és másnap reggel, amikor felébredtél, nyoma se volt.
Semmi nem volt.
Az orvoshoz vissza mentél?
Nem mentem. Hát mondtál, semmi baj nem volt.
De legyen papírokról, na jó, nem van. Istenem, köszönjük szépen, hogy Fehérváron eljöttél ezt elmesélni. Köszönöm. És akkor még a Szentségbe jön, hogy meséljek pontosan, amíg lesznek tanúságtételek, de hogy hol van ez a papír? Három héttel vagy négy héttel ezelőtt meg voltunk hívva Újpestre egy hasonló ilyen alkalomra, ugyanilyesmi dolgokról beszéltünk, és utána volt egy teljesen hagyományos Szentségimádás, az ifjúsági zenekar eldalolt néhány dalat volt, és összesen fél óra volt. És utána kaptuk ezt a levelet, amit most felolvasok nektek. November 4-én kis csoportos társaim hívása által tudtam részt venni a plébánián meghirdetett szentségimádáson. Őszintén megmondom, nem voltam ráhangolódva, mert kb. 2 órával kezdés előtt tudtam meg ennek a lehetőségét, annak ellenére, hogy korábban már olvastam e-mailt, és biztos Zoltán atya is hirdette, de ebben a rohanó világban elsiklottam felette. De hála az Úrnak és a barátaimnak, hogy ott lehettem. A Karetumen Kriszti közösség tanúságtételt csodálkozva hallgattam. Isten létezik gyógyító istenként, ez hihetetlen. Az a tény, hogy amikor az előadásban bemutatták azokat az eseteket, ahol imádság után a meglevő betegségük már csak a múlté volt, azon gondolkodtam, vajon milyen csodaként érhették meg azok az emberek a gyógyulásokat? Mennyi fájdalom, szomorúságot, reményt hagyhattak maguk után? Hogyan fogható fel, hogy ekkor mi történt velük? És amiért az én levelem íródik. 2016. decemberében az éves nőgyógyászati vizsgálaton vettem részt, ahol jeleztem az orvosom felé, hogy a havi ciklusomban úgy érzem, valami megváltozott rossz irányban. Ultrahangos vizsgálat során megállapította, hogy méh polipom van. Nyugtatgatott, hogy várjunk egy kicsit, és megmondta, hogy mikor menjek vissza. Vissza is mentem, sajnos nem vált le a méhfalról, és ugyanott volt. November elején elhatároztam, hogy nincs mese, vissza meg kell mennem az orvoshoz. Előszedtem az ultrahangeredményt, hogy lássa az orvosom a korábbi állapotot. Mondtam neki, hogy elhoztam a korábbi eredményt, szeretném, ha megnézni, hogy vagyok, most, a méhpolipom hogyan alakult. Elkezdte az ultrahangos vizsgálatot. Úgy éreztem, mintha nem igazán tudná kezelni a gépet, és akkor mondta, hogy élesíteni kell neki a képernyőt, mintha homályos lenne. Pár másodperc múlva azt mondta, hogy ő nem látja, méhpolipot eltűnt. Én csak annyit tudtam neki mondani, hogy doktor úr, én nem erre számítottam. Azt mondta válaszul, ő sem, de megúsztam egy nőgyógyászati műtétet, amivel azt eltávolították volna. Nagyon örültem, de ott volt bennem a döbbenet, hogy ez hogy lehet. Fel sem fogtam, csak örültem. Számomra akkor tudatosult bennem, hogy az Úr Jézus megmutatta magát újból, annak ellenére, hogy nagyon sokszor tapasztalhattam meg a jelenlétét és gondviselését. Ilyen formában gyógyítóként hihetetlen átélni ennek a hatását. A november 1-i alkalom számomra feltett kérdésre a választ megkaptam, megtapasztalhattam. Most már én is tudom, mit éreztek azok az emberek, akik betegségből meggyógyultak. Azóta, amióta átértékeltem, hogy mi történt velem, még jobban megesült bennem az, hogy ez maga a csoda, fantasztikus az Úr Jézust gyógyítóként is megtapasztalni. Látom, tapasztalom, érzem, hogy az ilyenféle meghívásokkal élni kell. Te meg az Úr Jézus, mi is az Úr Jézus találkozása, nagy kegyelem.